ahhoz, hogy egy történet jól el legyen mesélve, ahhoz kell, hogy a néző egy befogadó legyen, akiben jól lecsapódik. Tehát tulajdonképpen a történet vége az én színészi szempontomból az a nézőben van. Tehát én csak az elejét meg a közepét tudom abszolválni, a legesleg vége az benne történik.
Az, hogy milyen a történet, azon is múlik, hogy melyik szereplő nézőpontjából van elmesélve.
És akkor igazán tragikus egy történet, amikor tulajdonképpen mindenkivel tudsz menni, és mindenkinek megvan a saját igazsága.
A jól megírt karakterrel könnyű azonosulni, és ami a legfontosabb, miatta fog érzelmeket kelteni bennünk a történet.
A nézőnek kell, hogy az intellektuális töltés mellé menjen egy érzelmi töltés is, ami még mélyebbre viszi a mondani valót.
És hogy értsétek, mennyire fontos a nézőpont, a végén megmutatjuk, hogy Shakespeare Rómeó és Júliája kinek a nézőpontjából elmesélve egy paranoid konspirációs thriller.
A Júlia tudod, hogy hány éves?
18.
14. És akkor csavarjunk egy kicsit ezen a nézőponton.
Hát igen, ez így most már kicsit máshogy hangzik ez a történet.
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről. Azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast. Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt! Itt a Story Podcastban.
Hello mindenki, ma Makranci Zalán színész ül itt velem szemben. Zalán számtalan színházi darabban, filmben és sorozatban játszott nagyon fontos szerepeket, és arról fogunk beszélgetni, hogy miért olyan fontos, hogy egy sztorit kinek a nézőpontjából nézünk vagy hallgatunk végig. Szia Zalán!
Hello!
Azt kérdezem tőled, hogy mi jut eszedbe arról, hogy egy jó sztori, mit mondanál?
Amit erre mindig válaszolni szoktam, az nagyon egyszerű, legyen eleje, közepe, vége. Tehát ez, és akkor van egy jó sztori. Akkor, hogyha egy mondatban el lehet mondani, hogy miről szól a sztori, attól lesz még igazán izgalmas. És lehetőségekhez képest ne egy bővített mondatban.
Rendben, de tehát mivel akkor azt mondom, ha elmondom neked, hogy mi a történet cselekménye, de azt el tudom mondani két jól eltalált mondatban, viszont ha el akarom neked magyarázni, hogy valójában miről szólt ez a történet, akkor már le kell ülnünk beszélgetni.
Természetesen, de az egy másik helyzet. Ugye azért kell tudni elmondani egy mondatban, hogy miről szól a történet, mert akkor az ember pontosan tudja, hogy milyen történetet akar elmesélni. Ez mutatja meg, hogy az ember tisztában van azzal, hogy milyen sztorit akar elmesélni.
Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését, és hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi! Föl tudod idézni azt, hogy mik voltak azok az ilyen, nem is, lehet, hogy nem jellemformáló, de mik voltak azok a meghatározó történetek a gyerekkorodban és a kamaszkorodban, amikre emlékszel, hogy sokszor elolvastad, sokszor láttad, vagy kik voltak azok a hősök, akik igazán hatással voltak rád?
Én gyerekkoromban is már nagy képregény fan voltam. Én nagyon szupermenes voltam. Ugye, ráadásul azt hiszem, hogy az jelent meg először Magyarországon, a Pókember pedig pár hónappal később. És akkor a Pókembert is elkezdtem venni, és azt is nagyon szerettem, de valahogy úgy megmaradtam mindig is szupermenesnek.
Wow, tényleg?
Igen.
Tök jó.
Igen.
Képzeld, egy jó páran mondták már itt a podcastban is, hogy legalábbis egyre biztosan emlékszem, hogy a Supermannel azért nehéz mit kezdeni, mert hogy szinte mindenre képes, és nincsen nagyon gyenge pontja, és nagyon-nagyon nehezen lehet vele azonosulni. Emberként nem az az egyszerű kis ember, aki egy extrém szituációba kerül, és akkor onnan ki kell másznia, amivel nagyon könnyű azonosulni. Superman meg mintha bármit megtehetne.
Igen, de vannak olyan sztorik, amik csodálatosak. Pont most valamelyik nap olvastam egy történetet, amikor Superman azt találja ki, hogy így nézi az emberiséget, és azt mondja, hogy miért nem akarjátok megoldani a globális éhezést? Uh-huh. És ugye én megpróbálom megoldani. És arról szól a történet, hogy megpróbálja megoldani, hogy mindenkinek jusson étel a földön, majd félúton rájön, hogy ez neki nem fog menni. Aha. Ezt nem tudja megoldani, mert ez egy akkora hatalmas vállalkozás, hogy most per pillanat el tud juttatni ételt mindenhova, de holnap már nem fog tudni.
Mi a történet vége?
És ez, hogy be kell, hogy lássa, hogy van, amihez egy ember kevés. Akkor is, hogyha Superman.
Aha, jó, oké. Okay.
Tehát ez például egy olyan sztori, ami ilyen olyan hátborzongató, vagy van olyan sztoria, azt is imádom, amikor egy kiugrott pappal beszélget, és arról szól a beszélgetés egy egész képregényen keresztül, hogy Superman azon gondolkodik, hogy ő tulajdonképpen most Isten-e. Mert hogy az emberek úgy hisznek benne, mintha ő Isten lenne, ő nem tartja magát Istennek, de mivel az emberek hisznek benne, akkor ő tulajdonképpen ezáltal Istenné válik.
Mm.
Szóval nagyon izgalmas kérdéseket feszegetnek az igazán jó Superman történetek.
Uh-huh. Na, egyébként tök jó, mert képzeld, nekem is pont az jutott eszembe, amikor az előző történetet mesélted, hogy ő egyedül próbálja megoldani azt, hogy ne legyen éhezés, amit lehet, hogy egy istenszerű alak, egy mitológiai alak meg tudna oldani, de hogy pont így a történet végére ez derül ki szerintem ez a tanulság a történetben, hogy ő lehet, hogy nem ember, de nem is Isten.
Nem, viszont ő mindig is emberként tekint magára. Tehát közben ez benne a csodálatos, hogy tudja, hogy az emberekhez képest határtalan ereje van, de ettől függetlenül ő mindig is úgy gondol magára, és úgy beszél magáról, mint egy ember.
Oké, volt a Superman, és volt még esetleg valami meghatározó történet, vagy hős?
Nekem az első könyv, amire emlékszem, hogy azt elolvastam, és mentem a suliba a nagy iskolatáskámmal, és nem fért be a táskába a könyv, az a Winnetou volt. Csodálatos történet az is, és utána annak a más szempontból a párja az a nagy indián könyv a fejembe, és az meg még szívszorítóbb az egész, ahova aztán az egész kifut, tehát én ott sírtam, zokogtam.
Ezt gyerekkorodban olvastad, vagy már kamaszkorodban?
A Winnetou gyerekkoromban, tehát még mondjuk olyan kis kamaszt lehettem, vagy még előtte picivel, a nagy indián könyvet azt pedig már kamaszkoromban. Azt hiszem, hogy van egyfajta szellemisége ezeknek a könyveknek, ami engem igazán érdekel, ami egyébként a Supermanből is igazán érdekel, az, hogyha egy embernek meggyőződése, hogy ő úgy szeretne létezni a világban, hogy segítsen is, és lehetőségekhez képest ne ártson senkinek, hogy ezt végig lehet-e vinni egy életen keresztül. És azt hiszem, hogy ez valahova ide datálódik így a gyerekkoromban ezekhez a történetekhez, hogy én így szeretnék élni.
Akkor ezek meghatározók voltak.
Tehát, hogy ez az, amikor egy történet meghatározza az embert.
Nagyon jó. Olvastál képregényeket, olvastál regényeket, és szerintem egy tök izgi kérdés pont amiatt, hogy nagyon-nagyon sok helyről és médiumból dőlnek ránk a történetek, hogy milyen formában fogyasztasz most történeteket?
Hát most inkább a történetmesélő, nem üzemmódban vagyok.
Szerepben.
Szerepben, igen. Nem is tudom, hogy ez szerepe, vagy üzemmód, vagy életmód. Tehát ugye a három közül valamelyik, mindenki dönts el. Nagyon érdekes, hogy most például fogyasztani inkább a streaming felületeken fogyasztok történeteket, mert nagyon szeretem ezeket a limitált szériás 3-6-8 részes sztorikat, mert szerintem nagyon jó ki lehet fejteni bennük történeteket.
Uh-huh.
Egy baj van vele. Legalábbis amit én észrevettem, azáltal, hogy elkezdtek tömegben gyártani ilyen történeteket, a dramaturgok nagyon jól jártak vele, meg az írók. Filmnyelvileg viszont nagyon elkezdik lebutítani a filmeket. Tehát amit egy Hitchcock meg tud mutatni egy árnyékkal, és az ember azt tovább tudja gondolni, az ilyen típusú gondolkodás ezekből az ilyen limitált szériás sorozatokból ez így elkezdett kikopni. Tehát már gyakorlatilag kicsit ilyen készételt gyártanak neked, ami nagyon jó tud lenni, hogyha mondjuk jól van egy történet kitalálva, de akkor is nekem úgy elkezdett hiányozni belőle az, hogy nekem nézőként hozzá kelljen raknom a saját részemet a dologhoz.
Tehát az alaptörténetnek van egy jó színvonala talán, ha jól értem, amit
igen,
mondasz,
igen,
viszont
igen.
A képi megvalós, vagy a megvalósításnak, a megfilmesítésnek, meg már látszik, hogy nincs meg az a gondolat mögötte, vagy nincs meg az a felkészültség, az az átgondoltság, az a fantázia.
Figyelj, az van, hogy a film is egy sűrített műfaj.
Igen.
Tehát ezért van az, hogy mindenféle filmnyelvi jeleket kell, hogy használjunk, amikor az ember tényleg ilyen nagy mozit gyárt. És mivel ezek ilyen 6-8 részes dolog, tehát tulajdonképpen ez egy kinyújtott film, ezért nincs szükség a sűrített jelek használatára, meg ami besűríti a történetet. És ez például szerintem nem jó. Helyett. A másik az, hogy ugye egy igazán jó történet az olyan, hogy valaki elmeséli, de kell hozzá egy befogadó, akiben valahogy lecsapódik. Tehát tulajdonképpen én nézőként, olvasóként én is részese vagyok a történetnek, hiszen az én fejemben rakódik össze valami.
Így van.
Egy egész képpé. Tehát hiába a legjobb történet, hogyha így lepattan rólam.
Igen, benned születik meg a történet végső soron.
Tehát, hogy technikailag az van, hogy az is a történet meséléshez tartozik, aki nézi, olvassa, hallgatja.
Igen, ezzel tök egyetértek. És ha már történetmesélés, nagyon szeretünk címkézni, és a művészeket szerintem rossz szokásból szoktuk kétféle módon kategorizálni, hogy vannak az alkotóművészek, meg az előadóművészek, és sokan azt mondják, hogy az alkotóművészek a történetmesélők, és hogyha mondjuk egy ilyen kollaborációban, mint a színház vagy a film, valakinek a gondolatiságát egy történetben valaki kell játsszák, vagy valaki megrendezi, vagy nem tudom, valaki felveszi képekben, akkor az már egy adaptáció, de a gondolatiság meg a történet az ahhoz tartozik, aki azt megalkotta. Arra vagyok kíváncsi, hogy te színészként hogy éled ezt meg, akár színházban, akár a filmben, hogy mégiscsak rajtad keresztül csorog át a történet, hogy ez úgy hangzik, mintha semmi közöd nem lenne hozzá, de...
Én abszolút alkotó emberként élek meg minden ilyen folyamatot, próba folyamatot, munka folyamatot, méghozzá azért, mert én valahogy mindig fenntartom a jogot arra, hogy értem, hogy mi a történet, felfogom, de felnőtt emberként vegyenek tekintetbe úgy, mint mondjuk egy alkotó partnert. Én ezt szeretem kérni a rendezőktől. Tehát magyarul lehessenek ötleteim, amik benne maradnak ebbe a mederbe, amit mondjuk sztorinak nevezünk, de hogy azon belül, hogy éppen a meder jobb vagy a bal oldalán folyik a folyó, azt döntsük el, miközben csináljuk a történetet, és írjuk a történetet. Ilyen például, csak hogy egy konkrét példát tudjak említeni, csináltunk Rómeó és Júliát Kecskeméten, és ott ugye az a vége, hogy Rómeó meghal, Júlia egyszer csak felébred a tetsz halálból, meglátja, hogy meghalt a Rómeó, és akkor aztán ő is megöngyilkolja magát. Ez a vége. Bocs, hogyha elszpoilereztem valakinek. egy újszülöttnek nem minden viccú. Igen, nem tudhatjuk. Na de hogy egyszer csak kitaláltam, hogy én nagyon szeretném azt a pillanatot megcsinálni, és hál' Istennek a rendező belement, hogy az egy mekkora pillanat lenne, hogy a Rómeó megöli magát, de még nem hal meg, amikor a Júlia felébred. És hogy legyen egy ilyen közös pillanatok, amikor rájönnek, hogy írtózat nagy hülyeséget csináltunk. Mert hogy az egy katartikus pillanat tud lenni. És ezt Shakespeare nem írta meg. De azt se írta, hogy nem ez történik. És innentől kezdve tudom azt mondani, hogy a színészeknek, a játszóknak van beleszólása a történetbe, hogy egy csomó ilyen apróságot, hogyha megtalálnak benne, akkor hirtelen a dráma a papírról így kinyílik.
Értem. Ma a nézőpont kérdését fogjuk körbejárni. Ezt most csak azért mondom ki így hangosan, mert egyébként így legugliztam reggelizés közben, és az első 20 oldalon ilyen politikai konnotációi oldalakat dobott ki. Úgyhogy tegyük azt rendbe, hogy a történetben a néző nézőpontját, vagy azt a nézőpontot szeretnénk kivesézni, amiből a történetet elmeséljük. És ezt nagyon izgalmasnak tartom, hogy különböző médiumok meg platformok ezt másképpen tudják kezelni. Azt mondjuk pontosan tudom, mert filmforgatókönyv fejlesztésével foglalkozom, hogy ott fontos kiválasztani egy nézőpontot, hogy felkeltenünk magunknak mindig a fejlesztés elején a kérdést, hogy oké, kinek a történetét meséljük el. Mert ha még egy ilyen, nem tudom, egy olyan filmet is mesélünk el, ami oké, tegyük fel mondjuk Ocean's Eleven, mert abban is van 11 szereplő, és direkt nem akartam behozni a Marvel Universe, meg az Avengers. Ott is ki kell jelölni azt, hogy akkor a George Clooney karaktere, a Danny Ocean a főszereplő, és az ő célját próbálják a többiek is megvalósítani, és lehet, hogy vannak mini történetek, meg mellék.
Zöngék.
Igen, melléksztorik, de igazából mi arra koncentrálunk, főleg nézőként, ami a főszereplővel történik. Regényben, meg erről szerintem beszéltünk is.
Igen. Igen, tehát, bocsánat, fejezd be, elnézést.
Hogy regényben pedig sokszor találkozunk azzal, hogy akár egy-egy fejezetet szentel az író ennek a nézőpontnak, vagy annak a nézőpontnak, és mindig más nézőpontjából látjuk ezt a cselekményt.
Nekem az volt a nagyon érdekes, hogy az egyik kedvenc könyvem volt a Trónok harca, és ott a könyv az úgy van megírva, hogy minden fejezet más szemszögéből van megírva, és innentől kezdve egy hatalmas világ tárul ki, ugye? Tehát olyan, mint hogyha sok embernek a történetét olvasnád, mint hogyha sok könyvet olvasnál egymás mellett, azért is ilyen borzalmasan nagy ez a trónok harca világ, viszont ami az érdekes, hogy úgy elkezded megjegyezni, vagy úgy számon tartani azt a 15-20 szereplőt, akivel úgy mész a történet folyamán. És akkor ezek közül vannak kedvenceid, vannak kevésbé kedvencek, de ezek úgy vannak. És amikor elkezdtem nézni a filmet, én a filmet nem bírtam megnézni, mert pont ez a része hiányzott belőle. Ugye ezt nem is lehet megcsinálni így, mert tehát ennyi szálon nem lehet mozgatni a cselekményeket. Azt lehetne csinálni, hogy mindenkinek csinálunk különálló filmet, de hát azt meg kinézné végig. Pedig egyébként szerintem érdekes lenne. De hogy csak hogy szintén egy konkrét példát említsek, hogy a fél világ felhördült, amikor volt az úgynevezett Vörös Nász nevű eset benne, amikor ugye a Robb Starkot is teljes családját kiirtották. Na most olvasóként ez fele annyira nem volt megdöbbentő, mert ugye a Robb Starknak nem volt nézőpontja az egész történet folyamán.
Aha, oké, neki egyszer sem jártunk a fejébe.
Neki egyszer sem jártunk a fejébe, mindenki beszélt róla, hogy éppen most itt jár, éppen most ezt a csatát vívja, éppen most azt a csatát vívja, de hogy tudtuk, hogy nem főszereplő.
Nem egy kiemelt karakter, ha?
Igen, és onnantól kezdve az ő halála, az egy nagyon kellemetlen esemény volt a könyvben, és azt mondjuk, hogy szegények, de tulajdonképpen a többieket kezdted el sajnálni, akik meghallották a hírt, és hogy ki hogy reagál rá.
Wow, oké, ezt nem is tudtam.
Igen.
Na, ez tök érdekes. Szóval, szerintem nagyon érdekes, hogy különböző nézőpontokból elmesélve egy történet egészen másképpen hangzik. Szóval értem ezt úgy, hogy másképpen hangzik a történet, hogy az, hogy ki meséli el a történetet, és ki hogy élte meg, azt szerintem meghatározza azt, ugye, hogy mi lesz az eleje, közepés, vége, és ahogyan elmeséli azt, hogy milyen ennek a történetek a hangulata, a hangneme, ha most akkor egyébként alkotóművészetről beszélünk, akkor a zsánere. Hogy milyen színezetet kap. És egy ideig vadásztam is azokat a sztorikat, ahol tetten érhető az, hogy mondjuk ugyanazt az eseményt elmesélik több szemszögben. És azt nem tudom, hogy láttad-e az FR című sorozatot, tehát láttad-e a Viszony című sorozatot?
Nem.
Azt, hogyha megengeded, gyorsan elmesélem, hogy azért nagyon izgalmas szerintem az a sorozat, mert ugye egy viszonynak a kezdetét és történetét meséli el különböző szemszögekből. Az első évad az két nézőpontot választ ki, a megcsalóknak a nézőpontját, tehát a megcsaló férfi és megcsaló nőnek a nézőpontját. A második évad pedig már ezt kibővíti, és ott már négy karakter nézőpontjából látod, és tényleg gyakran ugyanazokat a jeleneteket. És tök izgi azt nézni, hogy vannak mondjuk olyan jelenetek, mondjuk egy ilyen átlagos konyha jelenet férj és feleség között, ami a feleség szemszögéből egy passzív-agresszív vita, amiben a férfi próbálja folyamatosan ledominálni a nőt, és belekényszeríteni valamilyen helyzetbe, és mondjuk megnézed utána 20 perc múlva ugyanazt a jelenetet a férfi szemszögéből, és az ő történet szálán egyébként ő ezt a helyzetet elképesztően elegánsan kezelte, és ő végigpróbált kedves lenni és támogató. És vannak ilyen tök jó felismerések, amikor nézed azt a sorozatot, hogy hú, váó, lehet, hogy ez tényleg így működik egyébként, hogy itt ülünk, és tök máshogy éled meg, hogy itt beszélgetünk egymással, mint én.
Erre van az a már-már közhelyes kép, tudod, amikor két ember áll egymással szembe, és van közöttük egy hatos a földön. És akkor az egyik mondja, hogy hatos, másik mondja, hogy nem, kilences. Nem, hatos. Tehát, hogy igen, ez a nézőpont.
Nézőpont kérdése.
Igen.
Aha.
Egyébként ugyanilyen történet nekem a házassági történet, ami a Netflixen van.
Uh-huh.
Hogy az is tulajdonképpen sikerül mind a két félnek a nézőpontját bemutatni, a férnek is, meg a feleségnek is a nézőpontját, és mind a két emberrel tudsz menni.
Az a bravúr.
Igen, egészen bravúros a dolog, hogy ők szó szerint vették. Tehát, hogy itt tényleg a házasság volt a főszereplő, ami tönkrement. És ezt nézted meg mind a két oldalról.
Tehát színészként te hogy látod, amikor te a színpadon állsz, vagy éppen forgatsz, és egy jelenetbe vagy, és tegyük fel, hogy akkor mondjuk egy percig tudsz létezni abban a jelenetben, nem egy 3 másodperces snittet vesztek fel, akkor neked mindenképpen a saját karaktered nézőpontjából kell folyamatosan gondolkodnod és átérezned a helyzeteket, vagy színészként egyébként neked feladatod az, hogy egy kicsit kigyere egy ilyen harmadik nézőpontba, egy ilyen, nem tudom, rendezői vagy nézői nézőpontba, és próbáld meg úgy is nézni a karaktert, hogy na akkor most, ha ezt csinálom, akkor mit gondol rólam a néző?
Na most itt külön kell választani a filmet meg a színházat. Azért kell külön választani, mert színészként egy filmen tulajdonképpen azt, hogy én mit csinálok, az a vágóasztalon dől el. Tehát, hogy engem meddig mutatnak, és abból mi a hasznos, azt tulajdonképpen a rendező és a vágó fogja eldönteni. Tehát azt nem én döntöm el. Tehát, hogy ott nekem ez nem kérdés, ott nekem csinálnom kell a dolgomat, ott nincs harmadik, negyedik nézőpont, nem kell kihelyeznem magam a nézők szemszögébe. Uh-huh. Színpadon ugyanakkor ez már egy másik helyzet. Színpadon meg kell osztani a figyelmet. Szintén egy konkrét példával szeretnék élni. Csináljuk a játékszínben a Teljesen idegenek című előadást, ami egy vacsora története, ahol ami csak lehet, az összeomlik.
Sokan ülnek ezen a vacsorán?
Heten. Heten ülünk végig egy asztal körül. Uh-huh. És amíg meg lehet csinálni filmen azt, hogy mutatsz egy közelítés, akkor tulajdonképpen két embernek a történetét nézed, vagy egy embernek a történetét nézed, vagy egy éppen drámai pillanatban, hogy XY éppen mit reagál, addig itt folyamatosan 7 embert nézel. Tehát színészként nekem tudni kell, hogy a partneremnek most fog jönni az a drámai pillanata, amit én, ha nagyon akarnám, szét tudnám verni. Mert szétverni valamit, az borzalmasan egyszerű. Ő éppen nekiállna sírni, és én könyökkel felborítok egy üvegbort. Kész. Tehát ő már azt csinál, amit akar, szegény. De nem, tehát jó kolléga vagyok, és ilyenkor az van, hogy pontosan tudom a színész agyammal, hogy most fog jönni a pillanata, akkor ott mindenki lenyugszik egy picit. És akkor kitalálok valami olyan játékot, ami a karakteremből adódik, és ami nem vonja el a figyelmet a partnerről.
A figyelem.
Igen. Ugyanis a színpadon nagyon fontos, hogy irányítsuk a fókuszt, illetve ez mindenhol nagyon fontos, csak egy ilyen történetben, ahol mondjuk heten vagyunk ott, és párhuzamosan zajlanak a fejekben a történetek, ott mindenképpen irányítani kell, hogy na most kinek a történetét meséljük éppen, kinek a történet szála megy tovább, mert ráadásul bravúrosan van megoldva, hogy ott folyamatosan, amikor az egyik embernek a történetét éppen kicsit elvarjuk, akkor a másik szál sejlik föl, tehát itt folyamatosan megy, hogy most akkor éppen kire kell figyelni, kinek a története megy tovább, azért, hogy a legvégén egyszer csak jöhessen egy nagy hoppá.
7 egyenrangú történet?
Gyakorlatilag igen, 7 egy tökéletesen egyenrangú történet.
És akkor, ha jól értem, akkor színházban színészként, mivel ott vagytok fent a pillanat hevébe kell mindent megoldani a néző szeme láttára, ezért nagyobb a felelősséged, hiszen azt nem lehet újravenni, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, mint a filmnél. Plusz a filmnél ugye neked ott nincs olyan felelősséged, hiszen ott van a rendeződ, meg ott van a nem tudom még kicsoda, aki megmondja, hogy légy szíves, akkor ebben a jelenetben így működj, és eképpen nem tudom, viselkedj.
Hiszen ott a végtermékben nekem már nincs beleszólásom. Tehát ott én csak ott és akkor tudom megmutatni, amit szeretnék, amikor felvesszük, és lehet, hogy azt is kivágják.
Igen.
Tehát hogy azért mondom, hogy ott tényleg minden a vágóasztalon dől el.
Oké. Okay.
Úgyhogy a vágókkal nagyon jóba kell lenni. És színházban pedig igaz, hogy mondjuk el tudsz rontani egy pillanatot, de ott van esélyed, mert mondjuk 3 órán keresztül tart a darab, tehát van esélyed visszajönni nullára. Másik ilyen például, hogy minden előadás úgy szokott kinézni, hogy az ember bemegy a színpadra, és egy másodperc alatt feltérképezi, hogy milyen az aznapi nézők összetétele. Tehát, hogy ők ma szórakozni akarnak, drámát akarnak látni, nagyon figyelősek, nagyon intellektuálisan próbálják nézni az előadást, vagy csak azt mondják, hogy nem tudom, hagyjuk és történjen meg velünk, és ahhoz képest kell mindig egy kicsit áthangszerelni az aznapi előadást.
És hogy állapítod ezt meg, hogyha kimész egy perc alatt?
Bemész és megérzed.
Érzed a levegőben, igen, hogy most így izegnek, mozognak, így sütmorognak?
Igen. Pontosan az történik, hogy bemegyek, nem is kell ránézni senkire. Érzem az aznapi hangulatból, elmondom az első mondatot az adott darabban, és pontosan érzem, hogy csapódik le a nézőkben. Tehát az tényleg egy pingpong meccs.
Ez érdekesen hangzik.
Ja. Volt olyan előadás például, amivel börtönökbe jártunk. Ez a családon belüli erőszak témáját dolgozta föl. Elmentünk börtönökbe, a büntetés végrehajtás az felkarolta ezt a dolgot, és lehetővé is tetti, 14 börtönbe jártunk vele. És nagyon érdekes volt, hogy voltak bizonyos mondatok, aminél ez most ilyen, nem tudom, nagyon ezofiúsan hangzik, de hogy itt szabályszerűen láttam egy ilyen piros vonalat, hogy kinek talált be az adott mondat. És amikor ott egyszer csak rájössz arra egy börtönben, hogy tulajdonképpen az emberek többsége azért van ott, mert hogy a családon belüli erőszak áldozatai mindannyian, még akkor is, hogyha éppen elkövetők. Hiszen ők is valahogy elkövetőkké váltak, tehát valami rossz modellt követtek, valami rossz történetet követtek, ami miatt oda kerültek, és egyszerűen azt láttam, hogy az emberek ott ültek, és akkor próbáltak az elején úgy kacarászni, meg nevetgélni, és aztán elkezdtek befagyni.
Aha.
És aztán így nézték a sztorit, és hál' Istennek ez egy pozitív kimenetelű történet volt. Tehát, hogy sokkal inkább arról szólt, hogy ezt az egész családon belüli erőszak spirált, ebből hogy lehet kitörni, és hogy lehet kijönni. És akkor így lett egy feloldozás a végén, amire én azt gondolom, hogy egy történetmesélésnek, vagy történetmesélőnek mindig nagyon nagy szüksége van, hogy az adott történetnek legyen katarzisa. Mert az a közeg, amiben egy adott információ át tud menni. Tehát amikor a nézőt nem csak intellektuálisan éred el, hanem érzelmileg is. Ugyanis a nézőnek kell, hogy az intellektuális töltés mellé menjen egy érzelmi töltés is, ami még mélyebbre viszi a mondani valót.
Tehát azt mondod most, hogyha át akarjuk adni az üzenetet, tehát azt, hogy valójában miről szól ez a történet, és mit vihetünk ebből haza, akkor először el kell vinni egy olyan érzelmi pontra a nézőt, ahol már eléggé megnyílik ahhoz, hogy ezt befogadja?
Tulajdonképpen igen.
Nem akarok a szádba adni szavakat, csak börtön példában most egy kicsit így ezt éreztem.
Azt gondolom, hogy nincs így kőbevésve, hogy először az intellektuális részét kell eljuttatni, és aztán az érzelemmel kell betolni, vagy fordítva történik ez. Igazából mindegy is. Szerintem az a lényeg, hogy az egyik a másik nélkül, az csak fél siker. Mert hogy hiszen ugye visszautalnék a beszélgetés elejére, hogy ahhoz, hogy egy történet jól el legyen mesélve, ahhoz kell, hogy a néző egy befogadó legyen, akiben jól lecsapódik. Tehát tulajdonképpen a történet vége az én színészi szempontomból az a nézőben van. Tehát én csak az elejét meg a közepét tudom abszolválni, a legesleg vége az benne történik.
Ha akkor azt tesszük, hogy fontos a nézőpont a befogadónak is, meg a történetmesélőnek is, akkor te egyébként mit gondolsz, hogy mondjuk egy ilyen férfi nézőpontból elmesélt történetet nehezebb kapcsolódni egy női nézőnek, vagy fordítva egy idős embernek a történetét nehezebben fogadja be egy fiatal? Vagy fordítva?
Igen, de általában ezért szoktak az idősek mellett fiatalok lenni, a férfiak mellett nők lenni, mert hogy valakinek a történetével ugye menni kell a nézőnek. És hogyha mondjuk most férfi szemmel nézek egy női történetet, hogyha nincs benne egy férfi, akinek a nézőpontján keresztül nézem a nőt, akkor nem értem. De nézd meg a Fel című animációs film, egy öreg bácsiról szól, de ha csak egy öreg bácsiról szólna, akkor valószínűleg a gyerekeket nem lehetne 4 ökrös szekérrel se bevontatni a rajzfilmre, de hogy ott van mellette egy kisfiú, akinek a nézőpontjával azonnal tudnak azonosulni a gyerekek, és abban a pillanatban az ő szemszögén keresztül megértik a bácsit. Mert ugye maga az elmúlásról szól a Fel. És hogy a gyerek szemszögén keresztül a gyerekeknek lehet mesélni a halálról, és ez például egy nagyon fontos dolog.
Igen, szerintem is. Oké, és a nézőpont szerintem olyan szempontból is fontos egy történetben, hogyha azt mondjuk, hogy jó, a történetmesélő találja már ki, mielőtt elkezdi a történetet mesélni, hogy miről is fog szólni ez a történet, akkor fog találni egy olyan tematikus kérdést, amit körbe akar járni. És szerintem ez mindig egy izgalmas kísérlet egy történetben, hogyha több olyan karaktert képes bevonni a történetbe a mesélő, akiken keresztül meg tudja mutatni, hogy hányféleképpen lehet nézni erre a kérdésre. Hányféleképpen lehet hozzáállni ehhez a témához. És akkor úgy hirtelen a karakterek nézőpontjai adódnak össze, és adnak ki mondjuk egy ilyen nagy egészet. Te mit gondolsz, hogy ez színészként mennyire van a gyakorlatodban benne, hogy ezeket a nézőpontokat teljesen magadévá tedd, Vagy igazából szerintük a te feladatod igazából az, hogy te megértsd ezeket a nézőpontokat, tehát értsd azt, hogy a te karaktered miért gondolja ezt, lásd a hátterét, és hogyha tudtad értelmezni, akkor már tudsz találni valami kapcsolódási pontot a karakterhez. Ez is szerintem egy tök érdekes dolog, hogy aztán befejezem a kérdést, hogy mondjuk egy morálisan szürke zónában tengődő karakterrel mennyire könnyű azonosulási pontot találni, de visszatérek az elejére, tehát a fő kérdés az, hogy elég-e az, ha csak értelmezed ezt?
Bizonyos daraboknál, bizonyos filmeknél elég. Ezek a filmek, meg ezek a darabok az örökérvényű darabok. Nem véletlenül szoktam mindig Shakespeare-rel példálózni, vagy Csehovval példálózni. Az igazán jól megírt daraboknál elvileg teljesen elég, hogyha te csak megtalálod a saját karaktered igazságát, és megérted, hogy miért csinálja, és azt csinálod. Ugyanakkor vannak olyan szélsőséges esetek, amikor például kicsit ilyen, úgy szoktunk fogalmazni, hogy rajzfilmszerűbb filmjátszás van, vagy rajzfilmszerűbb színjátszás van, inkább így fogalmaznék, amikor is az van, hogy mondjuk van egy emblematikus hős, és annak kell egy nagyon, nagyon szélsőséges ellenpontot csinálni. Uh-huh. Mert van ilyen példa, és van ilyen stílus is, mondjuk a Commedia dell'arte, az egy ilyen stílus, hogy ott mindenki nagyon egy valamilyen, nagyon, nagyon egy karaktert kell játszani, nagyon egy gondolkodásmódot kell játszani, mert ugye az összes különböző gondolkodásmódból rakják aztán össze a nézők, hogy aztán a főhősnek miért drukkolunk. Tehát azért mondom, hogy van olyan helyzet, hogy egyszerűen nem kell megfejteni a szerepet, nem kell az előzményén gondolkodni, most,
igen.
És akkor ez egyfajta rajzfilmes színjátszás, ezt úgy szoktam hívni. De hogy visszatérve az igazán jó szerzőkhöz, azért igazán zseniálisak, mert hogy tulajdonképpen az ő történetüket el lehet mesélni bármelyik szempontból, és mindenkinek igaza lesz. És akkor igazán tragikus egy történet, amikor tulajdonképpen mindenkivel tudsz menni, és mindenkinek megvan a saját igazsága, és nem érzed azt, hogy hát azért azt a csávot én már hamarabb leütöttem volna ott.
Okay,
és ezért kell megfogni például, én nagyon szeretem, hogyha nagyon szélsőséges, negatív karaktert kell játszani, akkor kell keresni neki valami pozitív tulajdonságot, azért, hogy ne legyen egy kétdimenziós gonosz, hanem legyen benne valami, amivel mégiscsak tudsz menni.
Legyen benne valami emberi, amit azt mondod, hogy ja, ezt én is így szoktam, vagy igen. Ilyesmit én is szoktam csinálni. Valami közös csak van bennünk.
Igen, ad abszurdum mondjuk egy hogyha játszol egy gonosz karaktert, hogyha azt a gonosz karaktert az elején megsértik, és te látod, hogy ott ő megsértődik, akkor már tudsz vele menni, mert azzal az érzéssel tudsz mit kezdeni.
Igen, tök jó. Oké, akkor azt értem, hogy elég sokszor értelmezni, csak azt, hogy akkor honnan jön a karakter.
Hát illetve fel kell ismerni azt, hogy ez most egy nagyszerű szerzőnek a nagyszerű műve, vagy pedig itt kőkeményen melózni kell, hogy megtaláljuk.
Kikaparjuk.
Igen, azért. Mert egy Shakespeare-nél egyszerű, mert azt mondod, hogy azért ő mégiscsak zseni volt. Mondjuk, ha már a Titus Andronicus drámáját vesszük elő, akkor az már egy másik kérdés, mert a Titus Andronicus az egy... Az adott korában az egy sikerdarab volt, tehát az volt Shakespeare egyik legnagyobb sikere, de mondjuk az egy olyan darab, hogyha azt ugye elkezdett boncolgatni, akkor rájössz arra, hogy atya úristen, ebbe Shakespeare belerakta Hamletet, belerakta Macbethet, belerakta Antoniust és Kleopátrát, tehát gyakorlatilag az összes, ami nekünk igazán fontos és értéket teremtő darab, és úgy fennmaradt az utókornak, és azt mondod, hogy atya úristen, ha egy ilyet eljátszhatok, akkor már a fél világirodalmat eljátszottam, na abban az összes karakter megvan.
Egy Shakespeare assembly piece.
Igen. Gyakorlatilag igen, és úgy, hogy még mindezek előtt írta meg.
Á, oké. Okay.
Tehát olyan, mint hogy ott összegyűjtötte volna az összes fő karakterét, akivel élete során szeretne dolgozni.
Igen.
És azt mondta volna, hogy akkor ezt most így egy darabba belesűrítem, és annyi vérrel leöntöm, amennyi csak szembe jön. Tehát figyelj, úgy indul a darab, hogy meghal 33 ember. Tehát ez az alaphelyzet, és innentől kezdve csak... súlyosabb lesz.
Akkor Suicide Squad is Shakespeare-től tanult valószínűleg.
Abszolút, tehát mindannyian Shakespeare köpenyéből bújtunk elő, persze.
Igen, és azt mondtad ugye, hogy minden karakternek megvan a maga igazsága. Tehát, hogy jó, akkor tegyük fel, hogy akkor értjük Otellót, értjük Desdemonát, értjük Iágót, értünk mindenkit. Miért van ez mégis szerinted, hogy valakit azért mégiscsak ki kell szemelni a történet főszereplőjévé?
Azért, mert a néző nem bírja el, hogyha mindenkire figyelnie kell, és mindenkivel azonosulnia kell.
Ez ilyen érzelmi meghasonulás?
Szerintem igen. Szerintem az, hogy a néző szeret egy emberrel azonosulni, és azzal menni.
Jó, rendben.
Meg úgy lehet irányítani a fókuszt a legegyszerűbben.
Tök jó. Oké, és aztán a Natalie Portman mondta ezt a masterclassában, hogy ő mindig úgy vizsgálja meg a forgatókönyveket, amikor a saját karakterét keresi benne, és azt figyeli, hogy ez a karakter, ez hogyan viselkedik, amikor egyedül van, hogyan viselkedik, amikor valakivel együtt van, amiből ő megpróbálja leszűrni azt, hogy ő milyennek akarja láttatni magát mások előtt, meg nyilván elolvassa azokat a részeket, amiben nincsen benne a karakter, hogy lássa, hogy mások hogyan beszélnek róla,
persze,
van, és
persze.
Mások hogy látják. És ez nagyon érdekes volt nekem, hogy hát valahol egyébként mi is így működünk, emberek, hogy van egy önképünk, vagyunk, amilyenek vagyunk mások nézőpontjából, meg hogy van az önképünkre rakódott valami image, ego, akármi, amit meg így próbálunk így kifelé sugározni, és van egy ilyen belső megélés egyébként színjátszás közben, hogy vagy te, meg van rajtad a szereped, és egyébként még valahogy, ugye, amit beszéltünk az előbb, hogy próbálod a harmadik nézőpontot is figyelni.
Én annyival egészíteném ki, hogy nagyon sokféle színész van, és nagyon sokféle technika van, és nagyon sokféleképpen állunk hozzá egy szerep építéséhez. Én például mindig magamat játszom. Tehát teljesen mindegy, hogy mi a darab. Én mindig megpróbálok abban a nézőpontban helyezkedni, hogyha én nekem valami hasonló helyzetet dobna a sors, akkor én hogy reagálnék, illetve látom, hogy mit reagál a szereplő, akkor én miért reagálnék úgy. Tehát én innen, ilyen szempontból inkább magamból szeretek dolgozni, és magamat szeretem boncolgatni. Annyival kiegészíteném ezt az előzőt, hogy amit mondtál, hogy van ez az önképünk, amit mi tartunk magunkról, amit mások tartanak rólunk, és vannak azok az emberek, akikre azt mondják, hogy hát ők olyan teljesen önazonosak. Tehát vannak olyan emberek, akiknek azért jó a társaságában lenni, mert tudod, hogy ő nagyjából, amit mond neked, ő azt is gondolja. Nem sok ilyen van, de hogy ez is egy létező karakter.
Igen, igen, ők hogy hitelesek, ugye?
Ezt is szoktuk mondani, hitelesek, önazonosak.
Igen,
igen.
Tehát megbízhatóak, úgy nem érezzük azt, hogy játszmáznak, amit mondanak, igen, azt azért mondják, és nincs mögötte egy másodlagos szándék.
Igen, csak azért mondom, tehát, hogy ilyen ember is van. Mert igen, szóval ez tök jól hangzik, amit a Natalie Portman így mondott, csak az a baj, hogy ez igazából filmen működik. Színpadon szerintem nem így vizsgálgat az ember. A filmen azért kell így gondolkodni, mert ugye a filmet nem kronológiában veszik fel, nem kronológiába vesszük fel. Tehát onnantól kezdve, hogyha azt mondják neked, hogy a, nem tudom, 423-as jelenetet vesszük a 56-os etapból, akkor neked azt kell mondani, hogy várjunk, igen, akkor az ott van a történetben, akkor ott helyezkedik el az én emberem érzelmileg, hogy. Tehát ezt valahogy akkor úgy be kell lőni, be kell centízni. Egy színházba ugye bemész, és ott kronológiába játszod végig az előadást, hiszen
Tök más a
megélésed. Igen.
Igen. A filmben meg ugye át kell gondolod, hogy jó, akkor az előző három jelenetben mi is történt a karakter.
Amit még nem vettünk fel.
Amit még ugye föl se vettünk, igen, de hogy akkor kb. Ilyen érzelmi töltettel érkezik ebbe a jelenetbe. Ezek a szándékai, ez az akarata, ő ezt akarja elérni ebben a jelenetben, miért akarja elérni, és akkor ugye ezt így minden jelenetnél újra és újra fel kell építened, mert egy teljesen más mezeire lépsz rá a, nem tudom, a társasjátéknak, vagy hogy mondjuk. Aha, tök
jó. Azt mondom, hogy ez egy másik munkamódszer.
Szuper. És tök érdekes volt, amit mondtál, hogy magadból építkezel, vagy magadból merítkezel, nem tudom, hogy fogalmaztál, bocsánat, hogy magadból merítkezel, mert sokszor hallom azt, hogy mondjuk egy történet, tehát egy történetmesélés kapcsán is, hogyha egy picit magunkból merítkezünk, de egy alakítás kapcsán is hallom ezt, hogyha magunkból merítkezünk, annál hitelesebb lesz az alakítás, mert hogy nem csak arra alapozunk, amit valaki egy íróasztalnál ülve leírt, hanem tudunk olyan részleteket csempészni, olyan pillanatokat csempészni a helyzetekbe, amik úgy felismerhetőek mindenki számára. És ettől olyan valószerűbbé, hitelesebbé válik.
Meg nagyon fontos, hogy egy történetet az adott kor nézőinek meséljünk el. Ne egy 10 évvel ezelőtti nézőseregnek, és ne a 30 év múlva filmet nézni vágyóknak. Ez is, tehát filmen, ez is egy másik kategória, mert különben akkor nem készül a szárnyas fejvadász, vagy nem tudom. Tehát, hogy igen, de színházban mindenképpen az a pillanat művészete. Tehát ott az akkor és ott beülő embereknek kell, hogy elmeséljük a történetet. És azért kell, hogy én megérezzem, hogy például ők aznap mire vágynak, mert akkor tudok nekik elmesélni egy történetet, hogyha én tudom, hogy ők mire vágynak, és azt próbálom nekik. Tehát ilyen szempontból kvázi ki is kell szolgálni picit a nézőt, vagy legalábbis segíteni kell abba, hogy jöjjön velem. Nekem az egyik legbonyolultabb ilyen feladat, az csinálom a Platónnak a Szókratész védőbeszédét. Ami ugye azért nagyon bonyolult, mert amikor a Szókratészt halálra ítélték, akkor ott elmond egy nagy beszédet, a Platón a nézők között ült. És ő végighallgatta élőbe ezt a beszédet, majd amikor Szókratészt kinyírták, akkor ő lejegyezte ezt a beszédet, de már csak emlékezetből. Tehát tulajdonképpen az, amit a védőbeszédben leírt, az a Platónnak a szemszöge Szókratészről. Tehát ami megmaradt neki ebből a történetből, és nekem tulajdonképpen, akkor nagy kérdés, amikor ezt csinálom, akkor nekem Szókratészt kell játszanom, vagy pedig a Platón szemszögét kell játszanom, vagy pedig a harmadik kérdés, és én ezt választottam, hogy mivel el is hangzik a szövegben az, hogy így történetesen, hogyha valóban idegen volnék, megengednétek, hogy azon a módon és azon a nyelven beszéljek, amelyen nevelkedtem, így most is azt kérem tőletek, hogy azon a módon szóljak, ahogy, amit én megszoktam. Tehát hagyjatok beszélni a saját beszédmódomban. Uh-huh. És akkor, hogyha ezt így kellőképpen ki tudom rakni, és el tudom mondani a nézőknek, hogy most a saját beszédmódomban szeretném ezt elmondani, a Devecseri Gábor szövegét mondom 98%-ban, de közben úgy megtűzdelem az én személyes makrancizalán véleményemmel. Rögtön az elején azt történik, hogy elmondja a Szókratész, hogy én több mint 70 éves vagyok, és akkor mindig meg szoktam állni, hogy de hát látható, hogy én nem vagyok 70 éves, akkor keressünk neki egy másik karaktert. És akkor elkezdek ilyen hangon beszélni. Hát jó, hát ez olyan kedves, de hát ez így nem lesz túl jó. Akkor keresik keresik egy másik rajzfilmes hangot, és akkor megállapítjuk a nézőkkel, hogy hát akkor maradok inkább magamnál, jó? És akkor inkább csinálom azt, ahogy én csinálnám. És ez rögtön, ez a játékszabály az elején le van fektetve. És onnantól kezdve a nézők is kicsit feloldódnak, mert az elején mindig beülnek, hogy úristen, a jogi tanszék első évfolyamának második nagy szövegét kell most meghallgatnom, ez, atya úristen, mama, el fogunk aludni, vagy valami baj lesz itt, kicsit félek. És hogyha az elején feloldja az ember így a nézőket, hogy figyelj, ez egy játék, tehát az, hogy ezek az emberek már több mint 2400 éve nem élnek. De azt se, aki írta. És például tök érdekes, hogy ott váltogatom a nézőpontokat.
Igen?
Abszolút. Tehát abszolút van, hogy a Szókratészt játszom, abszolút van, hogy a Platón szemszögén keresztül látom, amikor mondjuk a Szókratész nem mond igazat, vagy csúsztat valamit a gondolkodás módjába, és akkor azonnal elkezdem azt játszani, ahogy a Platón lebuktatja, hogy aha, ez itt nem logikus, abszolút nem logikus, amit mondasz. És aztán van, hogy én, mint Makranci Zalán, mint színész, kvázi kommentálok, vagy kikacsintok ebből az egészből.
Oké, és tehát látjuk azt a részét, ami talán úgy történt, meg látjuk azt a részét, ami a tanúvallomás, és mindenki döntse el, hogy úgy történt-e vagy sem, és még egy picit látunk a te interpretációdból.
Abszolút,
is.
Igen. Igen.
Oké. És ez mennyire érdekes, hogy amiről az elején beszéltünk, hogy a színész mennyire történetmesélő, hogy ugye, mint a David Mamet drámaíró is azt mondja, hogy a karakter akkor készül el, amikor a színész magára ölti. Tehát írhatunk bármi drámaíróként az íróasztalunknál, de valójában, amikor kiválasztod a szereplődet, a színészt, akinek a kezébe adod azt, hogy akkor mostantól a tiéd, formáld meg, kérlek, akkor fog elkészülni a karakter, és akkor kapja meg a végső.
Tehát például, amikor mi csináltuk a mintaapákat, akkor meg lett mondva, a legfontosabb az az, hogy mi megkapjuk a szövegeket, megkapjuk a szituációkat, a szituációt el kell játszani. De hogy mivel elég sok írója van, ezért nem tudják mindenkinek a pontos karakterét folyamatosan észben tartani, tehát én, hogyha kapok egy szöveget, akkor simán mondhatom, hogy én ezt nem így szeretném mondani, hanem úgy szeretném mondani, mert én már kitaláltam, hogy ez a figura ez ilyen szlenget használ, így beszél a gyerekével, így beszél másokkal, itt például tényleg abszolút fontos, és hogy automatikusan elkezdem átírni, és a rendező az azért van ott, hogy azt mondja, hogy ezt légy szíves, ne írd át, mert ez majd később nagyon fontos lesz 8 forgatókönyvvel arrébb, hogy ezt most azért mondja, nem pedig azért, mert csak mond valamit a szájával.
És akkor az, hogy a történet megszólal, az igazodik ahhoz, ahogyan te is elképzeled, hogy a karakter fog tudni fejlődni, nem? Mert azért például egy ilyen napi sorozatban azért, mondjuk akkor lehet, hogy most Zsákutcába megyek be, mert ott nincs akkor a karakter fejlődés.
Hát de... az van, hogy nem, ott pedig nagyon érdekes, ott arról van szó kifejezetten, hogy itt tulajdonképpen egy fix karaktert kell játszani nekünk négyünknek, akik a főszereplők vagyunk. Itt a többiek tudnak változni, a mi karakterünk annak pont az a lényege, hogy az nem nagyon változik.
Uh-huh. Akkor ez a játékszabály, hogy ez egy fix pont, az Igen. A karakter végig a történetben.
Igen, tehát az egy fix pont, hogy az én karakterem például mindig csajozik. És hiába van komoly valaki, ő mindig csajozik. És például most kaptam ebben az évadban egy csodálatos instrukciót, amikor odajött a vezető rendező, és azt mondta, hogy figyelj, megvan neked a lét elviselhetetlen könnyűsége? Mondtam, hogy meg. Az, hogy ez az a csávó. Ez az a csávó, akinek tulajdonképpen mindig minden összejön, és neki ez a tragédiája. Hogy ő soha nem érzi át magát a veszteséget, mint olyat, hanem az van, hogy vagy valami lesz. És közben, hogy embereken átgázol, vagy tehát, hogy megérinti, mert hogy tudja, hogy hát igen, ez most szemét dolog volt. De hogy ennél felszínesebb, mert soha nem kellett mélyebbre mennie. És mert ez egy tökéletes instrukció, hogy ez az ember ez miért nem változik meg.
Uh-huh. Egy jó referencia pont.
Igen.
Uh-huh. Tök jó. Korrekt kérdés az, hogy ha azt kérdezem, hogy lehet-e rangsorolni egy szerepet az alapján, hogy mennyire kiemelt karakter ez a történetben, hogy mennyi játékidőt kap, legyen az egyébként egy színházi darab, legyen az egy film, vagy te egészen másképpen, nem tudom, olvasol és elemzel karaktereket, megítélsz meg, hogy ez egy jó szerep lesz-e, vagy sem?
Igen, én teljesen más szempontok alapján ítélkezem karakterekről. Az van, hogy vannak bizonyos karakterek, tehát van az, hogy valaki mondjuk a címszereplő, és akkor ott el tud játszani csomó mindent, persze, nagyon fontos. Vannak olyan szerepek, amik viszont mondjuk egy darab szempontjából megkerülhetetlenek, és az tök jó, hogy mondjuk bejön egy jelenetre, de akkor az viszont olyan jelenet legyen. Itt akkor most megint idézném a Római és Júliát, a veszőparipámat, a kedvenc figurám benne a János barát. Uh-huh. János barátról nem tudom, mit tudunk, így közösen. Annyit tudunk, hogy Lőrinc barátnak az egyik testvére, és hogy amikor a legnagyobb baj van, amikor már mindenkit megöltek, akit meg lehetett ölni majdnem, de a szerelmesek egymásra szeretnének találni, és már össze is házasodtak, és kitalálják, hogy akkor a Római elszökik Mantovába, és hogy akkor az nagyon jó lesz, mert akkor távol lesz, majd követi Júlia, és akkor majd ott egymásé lesznek, és mindenki boldog lesz, és haha, szuper. Igen ám, de itt jön az, hogy mindenképpen a Júliát hozzá akarják erőltetni a Párizs grófhoz, És ezért azt találják ki, hogy akkor ez a következők féleképpen fog történni, hogy a Júlia kap egy italt, amitől Tetsz halott állapotba kerül, lelassul a légzése, szívverése, azt hiszik, hogy meghal, eltemetik, és aztán oda megy Lőrinc barát, kiszabadítja, elviszi Mantovába, és boldogan élnek, amíg meg nem halnak. Szuper! De erre is rájön, hogy ó, ez így nem lesz jó, mert ha Rómeó meghallja, hogy Júlia meghalt, akkor ez vissza fog jönni. Hát ez hülye, ez biztos, hogy vissza fog jönni. Úgyhogy itt jön a mi János barátunk a képbe, azt mondja neki, hogy írtam egy levelet. Keresd meg Rómeót, tudod ki az? Tudom, igen. Vidd el neki Mantovába, nagyon fontos. Jó, oké. Mert te amúgy is mész Mantovába, hogy igen, megyek. Jó, na akkor tessék, odaadja a levelet, és következő történik, János barát megy az úton, és egyszer csak elé állnak katonák, és azt mondják, hogy hát elnézést kérünk, Pest is van, úgyhogy ez a környék le van zárva. És János barát ilyenkor mit mond? Ugye itt jön a drámai vétség, nem azt mondja, hogy de uraim, ezt a levelet el kéne juttatni, mert ez nagyon fontos levél, és akkor keresek valakit, aki oda tudja adni, hanem azt mondja, hogy jó, és hazamegy. És Rómeóhoz nem jut el a levél, nem tudja meg, hogy mi történik, viszont eljut Benvolio, aki elmondja neki, hogy Júlia meghalt. És Rómeó, mint a sejtető volt, és meghalt, akkor megyek vissza.
Igen.
És kész a tragédia. És a tragédia a végén ezen múlik, hogy János barát így megy, és azt mondják, hogy állj, itt nem mehet át. Jó. És ez is egy nézőpont. Tehát, hogy tulajdonképpen meg is feledkezik a levélről, mert neki amúgy dolga lenne.
Igen, teljesen tehát más. Tök másban
igen.
Ahogy
teljesen más van. Nem megy gyógyfüvekért, nem tudom. Hát jó, akkor majd holnap után, vagy nem tudom. Uh-huh. Tehát a legártatlanabb módon gyakorlatilag a legnagyobb szart kavarja az egész történetben. Tehát azért mondom, hogy most egy ilyen figura, ez hiába 3,5 mondata van, a történet szempontjából megkerülhetetlen. Uh-huh. Igen, tehát ha János barát nincs, akkor ez a történet nem így zajlik. Tehát akkor nem ez a történet vége.
Igen, és akkor viszont teljesen másról szól a történetünk, nem? Tehát hát akkor azt mondhatjuk, hogy más történetet mesélt el nekünk. Igen. Az alkotó, más a végkicsengése, más a tanulsága, amit hazaviszünk.
Igen.
Oké. És de közben meg, amikor János barátot eljátsza valaki, és van két jelenete talán, ugye, vagy három, amiben ő neki hitelesen kell tudnia viselkednie, akkor valahogy meg kell tudni indokolni, hogy miért ilyen habókos, vagy miért ilyen szétszórt, vagy miért ilyen felelőtlen, vagy nem tudom, hogy minek. Ugye,
figyelj, az is lehet, hogy János barát kicsit be van szva. Tehát, hogy ki tudja ezt? Ez is egy magyarázat.
Így van.
Persze, jó van, elrakom a levelet, és lehet, és még az is lehet, hogy kicsúszik a zsebéből, és ezek a döntések mind egyébként, hogy ezek mind miért történnek. Lehet, hogy János barát kicsit részeg, azt hiszi, hogy berakja a zsebébe, de leesik a földre, és beesik a szekrény alá. És amikor jön vissza, akkor kérdezi, lehet, hogy el is jutott Mantovába egyébként. Mert technikailag nem tudjuk meg máshonnan a darabból, hogy amúgy tényleg valamit lezártak a Pest is miatt. Ezt csak onnan tudjuk, hogy a Lőrinc barát elmondja, hogy János barát ezt mondta nekem.
Ja, tehát János barát bármit csinálhatott.
Abszolút.
Igazából ez már megint csak egy tanúvallomás, hogy mi történt.
Igen. Tehát mástól tudjuk meg, hogy mi történt. Tehát abszolút lehet, hogy a levél az landolt a szekrényet, és azt mondta, hogy amikor visszajött, hogy hogy az volt, hogy Pest is volt. Lezárták Pest is miatt. Nem jutottam be, bocs.
Igen.
Szóval annyi felé el lehet indulni egyébként, amikor egy karaktert játszik az ember, és ezért nagyon izgalmas. Én például, hogyha egy karaktert elolvasok, akkor azt nézem meg, nekem a legfontosabb szempont, és ez filmben is, meg színházban is, hogy mi az, amit el lehet játszani. Tehát mi az, ami képernyőn kívül takarásban történik el, és ott hangzik el, hogy ez megtörtént, és mi az, amit valóban el lehet játszani. Én mindig abban hiszek, hogy az az igazán izgalmas, ami a nézők előtt történik. Uh-huh. Tehát, hogyha bármilyen változás történik bármilyen karakterrel, akkor az történjen a nézők előtt. Tehát az, hogy ha én azt hallom, hogy nekem meghalt a nagymamám, de én ezt a takarásba tudom meg, is bejövök úgy, hogy ki van sírva a szemem, nem igazán izgalmas helyzet. Engem nem érdekel színészként. Az érdekel, hogyha állok a színpadon, és valaki azt mondja, hogy ő most halt meg a nagymamád. Mert azzal akkor el lehet kezdeni mit játszani. És én például ezt nézem mindig, hogy mit lehet eljátszani a dologból.
Oké, tehát az a jó szerep, amiben van muníció, nem? Ez biztos. És hogy attól van benne muníció, hogy azért van valami dráma benne. És azért mondom, hogy dráma, vagy úgy fogalmazom azt, hogy dráma, hogy attól van szerintem dráma, hogyha van konfliktus, és hogy legyenek olyan konfliktus helyzetek a karakter előtt, ami ad neki valami alapot arra, hogy a karaktere valamit változzon. Tehát ne egy ilyen egybites karakter maradjon, mint amilyen most akkor lehet, hogy mit tenni egy ilyen fix pontként a karaktered a napi sorozatban tök jól működik.
Meg egybites de... karakter is nagyon, nagyon, azt mondom, nagyon szórakoztató játszani, mert annak egy csomó oldalát meg lehet mutatni.
De jó. Okay.
Tehát, hogy azzal sincs olyan szempontból, most érted, Darth Vader az egy egybites karakter volt még a
az első filmben. Igen.
Igen. Tehát, és akkor egyszer csak a tulajdonképpen a rajongók fantáziája volt az, ami egyszer csak életre keltette Darth Vadert. Tehát, hogy megjelentek olyan rajongói könyvek, megjelent szerepjáték, elkezdték úgy kezelni a Darth Vadert, hogy ő egy, hogy nem véletlenül kezdték el kihangsúlyozni azt az egy mondatot, ami tulajdonképpen egyetlen egy mondat volt, hogy ő az, aki egyensúlyt hoz majd az erőben. Uh-huh. Jó, hát arról nem volt, hogy úgy hoz egyensúlyt az előbb, hogy mindenkit kiírt. Jót is, rosszat is.
Nem árult el, hogy fogja ezt elérni.
Ez így van. De... Csak annyit mondta, hogy egyensúlyt hoz az erőben. Ez volt a jóslat, és ez meg is történt tulajdonképpen. De ugye ezt technikailag már csak a rajongók, illetve tehát amikor egyszer csak egy karakter annyira ikonikussá válik, hogy elkezd egy saját életet élni. És ugye ezért is van az, hogy csomó játék van, csomó könyv van, csomó képregény van, amiből a Disney most abszolút szemezgethet, hogy mi kerüljön bele a kánonba.
Így van.
Igen.
Szerintem hamarosan elkezdhetnénk a kreatív játékot.
Jó. Én már a János baráttal elkezdtem, de folytatom szívesen.
Van, aki úgy gondolja, hogy a történetmesélés szabályai Arisztotelész óta nem változtak. De vajon tényleg így van? Beszélgető partneremmel most fogunk egy történetet, és néhány alkotóelem kicserélésével megpróbálunk egy másikat kialakítani. Vajon tud teljesen más lenni a végeredmény az eredetinél? Hallgassuk meg együtt a megoldást, itt a Story Podcastban.
Tehát arról beszéltünk, hogy milyen szuper lenne egy Shakespeare történetet megmutatni többféle szemszögből, de lehet, hogy azóta jött egy másik ötleted, úgyhogy segíts kérem, hogy megbeszéltjük most akkor így jegyzőkönyvön kívül is, hogy melyik lenne az a történet, amelyik...
Szerintem azért, én azért a Római és Júliát erőltetem, mert hogy az egy olyan történet, amit mindenki ismer.
Oké, az a popkultúrában is.
Igen, de aki nem annak, akkor gyorsan összegzem. Két szerelmes, két különböző ellenséges családból, akik nagyon szeretni egymást, szeretik is, azt meghalnak bele.
Jó, szuper, szerintem, oké.
Okay, ennyi a történet.
Menjünk ezzel, mert ezt mindenki ismeri.
Ja, tehát nekem a kedvenc figurám benne, aki méltatlanul el van feledve, az egyik az a János barát, de a másik, akit én nagyon szeretek benne, az a Párizs gróf. Tehát ő egy tökéletes elszenvedő ennek az egész történetnek. Tehát ő az, aki semmiről nem tehet, viszont Csórikán mindig a lehető legrosszabb helyen, a legrosszabb időben van. Uh-huh. Ugyanis hogy az történik a fazonnal, hogy őt meghívják a kapulettékhez, hogy van nekik egy kislányuk, a Júlia, akit hát ismer. Igen, ismerem a Júliát. Hogy hát arra gondoltuk, hogy össze kéne így ezt a két családot kapcsolni, mert ugye a Párizs gróf, ő a város hercegének az unokaöccse. Tehát, hogyha a kapulették mind politikailag, mind mindenhogy fentebb szeretnének lépni, akkor ennél tökéletesebb parti nincs. Ráadásul el van mondva mindenhol, hogy a Párizs gróf helyes, csinos, jó fej, jó humorú, szép ember, tud vívni. Tehát, hogy tulajdonképpen egy tökéletesen eszményi parti, tud viselkedni társaságban, nem úgy, mint ahogy látjuk a darab folyamán, hogy senki, egyik fiatal se tud viselkedni. Tehát a Merkúció is csak a szétbarmoláshoz ért, a Tibalt is csak mindennek a szétbarmolásához ért. De nem, hogy a Párizs az egy ilyen eszményi pasi. Egy ilyen ideális jó fiú. És akkor oda hívják. És ráadásul ő halálosan szerelmes is lesz a Júliában, mert tökre tetszik neki. Uh-huh. Tehát azt mondja, hogy ez nem hogy egy ilyen érdekkapcsolat, ez egy abszolút szerelmi házasság tudna lenni. És ez milyen menő dolog már, hogy ő tulajdonképpen szerelemből elvehet egy lányt. És aztán egyszer csak azt veszi észre, hogy a család így elkezd sumákolni. Tehát, hogy így nem, most nincs itthon a lány, most mégse, és így nem érti, hogy mi a jó Isten történik. Hát tulajdonképpen ő meg is beszélték, tehát maga az eljegyzés az megtörtént. Hogy miért nem engedik őt oda a lányhoz? Meg mindig, amikor megy, akkor a Júlia az éppen elmegy. Jó, most hát az, hogy a Júlia éppen nem szerelmes belé, az most egy mellékes dolog. Hát abban a korban, az 1400-as években, hogy most a nő mit akart, az igazából mindegy is. De persze a Párizs közben tetszeni akar neki. Tehát visz neki ajándékokat, helyesen beszélget vele. Egy baj van, a Párizs kicsit unalmas. Tehát, hogy úgy látod, hogy ő a jó fiú, és hogy úgy nem történik vele semmi. Vele született abba, hogy ő a herceg unokaöccse, ő mindent megkapott mindig, neki soha semmiért nem kellett keresztbe tenni még a kis ujját se, innentől kezdve neki olyan nagy vágyai nincsenek is, hiszen miért lennének. Viszont ez, hogy egyszer csak nem engedik közel a Júliához, és tulajdonképpen észrevesz, hogy a kapu lették. És így nem érti, hogy mi történik, és elmegy a Lőrinc baráthoz, és megkérdezi tőle, hogy valami baj van velem, vagy mi történik. És tulajdonképpen azt is érzi, hogy a Lőrinc barát is ott, hogy mi is másol, mert addigra már összeadta a Rómaiót meg a Júliát. Csak ezt nem akarja megmondani.
Szerencsétlen.
És akkor így próbál tudakozódni szerencsétlen csávó, hogy mi a baj? De most ez miért történik?
Mi a baj velem?
Mi a baj velem? Meg mi a baj ez az? Tehát miért nem történik meg az esküvő?
Ez kezd úgy hangzani, mint egy konspirációs thriller.
És akkor egyszer csak jön a hír, hogy Júlia meghalt. És így fenekestől felfordul az egész világ. Tehát az a cél, amiért ő harcolt, az egyszer csak nincs. Tulajdonképpen az a nő, akit úgy ki is szemelt, és úgy nagyon tetszett neki, az nincs. És akkor mit csinál ilyenkor a szerelmes? Hogy el is temetik, leviszik a kriptába, lemegy és visz virágot a kriptához. Mert miért ne tenné? Hát az ő, neki lett ígérve a lány, és meghalt, és el akart tőle búcsúzni még utoljára. Erre oda megy, és azt látja, hogy a ravatalon fekvő csajt csókolgatja valaki. Hát most ilyenkor mit csináljon? Hát persze, hogy kardot ránt.
Igen.
Elkezdenek vívni, majd leszúrják őt. És így, tehát gyakorlatilag úgy él végig egy történetet, hogy halványira fogalma sincs, hogy mi történt vele, és hogy az miért történt. Tehát az ő füle hallatára a Rómaió neve nem hangzik el. Tehát ő nem tudja, ki az. Jó, persze tudja, hogy a városban élnek a Montaguk, és hogy ott van egy fiú, tehát biztos, hogy ezt a részét tudja, de hogy ennek a történetnek bármi köze is lenne Rómaióhoz, a legvégén, amikor látja, akkor már azt látja, hogy ott van ez a Rómaió nevű csávó, de nem tudja, hogy miért, csak azt látja, hogy csókolgatja az ő halott menyasszonyát. Csórikám!
Az ő nézőpontjából ez a történet, ez egy plátói szerelem története, ami nem teljesül be, viszont az ő részéről egy abszolút misztérium, értetlenség, egy ilyen paranormális tevékenység sorozata zajlik le. Semmit nem ért, hogy mi történik körülötte.
Hiszen miért értené? Tehát senki, tehát, és mivel ő a hercegnek az unokaöccse, kurvára senki nem akarja a herceget felbosszantani, tehát mindenki kerüli a témát, és senki nem akar neki semmit sem mondani, pedig lehet, hogyha az elejétől belevonják, hogy ez van, akkor még lehet, hogy olyan jó arc, hogy azt mondja, hogy
akkor csináljátok.
Persze, hát akkor legyen, hogyha ők szeretik egymást, akkor miért nem? Majd keresek magamnak egy másik lányt. Még ez is benne van a pakliba, hogy ezt csinálná. És akkor is csak csavarjunk egy kicsit a történetem, mert és akkor itt jön az igazán érdekes dolog. Mi van akkor, hogyha ez a Párizs herceg, mondjuk ez egy ilyen velünk korabeli, tehát ilyen 35-40 közötti csávó, ugyanezek a paraméterek igazak rá, tehát hogy tulajdonképpen sármos, helyes, van pénze, nagyon udvarias pasi, tehát minden stimmel. A Júlia tudod, hogy hány éves?
18.
14. És akkor csavarjunk egy kicsit ezen a nézőponton.
Hát igen, ez így most már kicsit máshogy hangzik ez a történet.
És a Párizsnak a szájából elhangzik az a mondat, hogy a kapulett az még mindig akar egy kicsit így tolni ezt a házasságosdit, hogy még ne legyen meg a nász éjszaka. És a Párizs azt mondja, hogy az ő korában mások már anyák. És erre azt mondja a Montagu, hogy igen, de korán hervat, korán nyitó virág. Tehát, hogy szépen így le van kommunikálva, hogy nem kéne még ennyire korán leszakajtani ezt a rózsát, de közben a Párizsnak tegyük hozzá itt is, tehát ha az akkori kultúrkört nézem, akkor teljesen igaza van abban, hogy egy 14 éves lány az már egy parti. Ha ezt ma nézzük, akkor ugye ez egy vállalhatatlan kapcsolat. És akkor rögtön, tehát ha mondjuk ezt kezded eljátszatni a színésszel, hogy ő tulajdonképpen szerelmes lesz egy kiskorúba, akkor hirtelen a Párizs szemszöge az elkezd megváltozni, és hirtelen érthető, hogy miért próbál mindenki kicsúszni előle, és miért nem akarnak vele folyamatosan beszélgetni, és közben Párizs semmit nem csinál, ő csak szerelmes. Tehát ő csak kérdezi, de miért nem történhet meg ez a dolog?
Uh-huh.
És akkor tegyük fel a kérdést, hogy miért megy le a kriptába? Tehát, hogy... és akkor most ugyanannak a figurának csak két...
Jó, most zavarba hoztál.
Igen, tehát ugyanannak a figurának két nagyon szélsőséges nézőpontjáról beszélgetünk.
Szuper.
Tehát, hogy ennyi múlik.
Jó, le vagyok hengerelve. Oké, akkor szerintem valaki ezt majd a Párizs herceg szemszögéből szeretném ezt egyszer megnézni színházon, ezt valaki írja.
Attól függ, hogy melyik a 18 karikásat, vagy pedig a Disney verziót.
Nem vágyom a Disney verzióra, pedig de a 18 karikásra is óvatosan ülnék be.
Mondom, a Disney verzióban lennének őzikék is. Lehet, nem, őziket ment.
Nem, én csak azt mondom, hogy nem vágyom rá, hogy simogassatok, de légy színe, ne törjétek össze.
Oké. Okay. Vagy induljon az egyikből, és aztán ez csak forduljon át a másikba.
Jó, lepjetek
meg. Ilyet is, ilyet okay. is láttunk már.
Oké, okay. Nagyon szépen köszönöm.
Te is köszönöm.
Szuper volt.
Jó volt.
Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saverm szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne felejtjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.